Péter, akkor köszönöm a szót, meg én is mindenkit köszöntök ezen a rangos konferencián. Remélem így a ebédidőben is tudok még érdekességeket mondani a hallgatóknak. Kicsit azt a vonalat folytatnám tovább, amit a Tibor kollégám elkezdett az NVM-net szerepéről, csak egy kicsit ilyen stratégiai síkú előadás mentén szeretnék pár gondolatot megosztani. A tegnapi plenáris előadáson tartott prezentációmban ugye köszönetet mondtam minden egyes kollégának, szakembernek, akik lehetővé tették ezt az óriási változást, hogy gyakorlatilag a digitális oktatás létrejöhetett Magyarországon, és tulajdonképpen zökkenőmentesen meg tudott valósulni, hogy gyerekek tízezrei, százezrei tudnak otthonukból tanulni, és a tanárok elvégezni a feladataikat. Hát ugye azért ezen az ábrán is látszódik, hogy azért ez nem mindig fenékig tejfel, mert én ezt magam is tudom mondani, hogy rendkívül nehéz ez, és ugye sokkal akadályozó tényező van, ami hát ugye sokszor nem is infrastruktúra jellegű akadály, hanem azt gondolom, hogy láthatóan ahhoz, hogy működjön ez a digitális transformáció az oktatásban, sok peremfeltételnek teljesülnie kell. De nyilvánvaló, hogy az egyik oldala az, hogy a digitális ökoszisztéma, az infrastruktúra, eszközök rendelkezésre álljanak, de nagyon fontos az is, hogy ennek az emberi oldala, a digitális kompetenciák is meglegyenek. 2020-ban készített az EU egy helyzetjelentést arról, hogy tulajdonképpen mennyire is valósul meg a jó minőségben a digitális oktatás, mit tapasztalnak az Európai Unió országaiban az emberek. És hát azért azt még mindig el lehet mondani, hogy sajnálatos módon a szegénység, a vidéken élő emberek helyzete sokszor nem teszi lehetővé, hogy szélessávú interneten keresztül csatlakozzanak, és ugye ez egyértelműen azt eredményezi, hogy gyakorlatilag több fiatal sem tud hozzáférni a digitális tudáshoz, digitális oktatáshoz. Pandémia előtt ugye a pedagógusoknak egy jelentős része nem volt képes ezeknek a technikáknak a használatára. Ezt én magam is tapasztaltam, hogy a tanárok nagyon sokat változtak egy év alatt, tehát aki mondjuk még tavaly az első lezárási hullámban nem tudta használni ezeket az eszközöket, azokat mostanra már talán elsajátította, úgyhogy kimondottan nagy változások mennek végre. És hát azt gondoljuk, hogy azért ezek a változásokból nagyon sok minden állandósulni fog, tehát biztosak vagyunk abban, és ugye ezt a kutatások is alátámasztják, hogy ugye a pandémia előtti időkhöz azért sem lesz feltétlenül visszatérés, mert nagyon sok jó dologra rászoktatott ez minket, bár nekem nagyon hiányzik az, hogy offline módon fizikai kontaktussal valósuljanak meg ezek a konferenciák is, de magam is látom, hogy egyre zökkenőmentesebben lehet ezeket így is megvalósítani, vagy egy másik példa nálunk a cégnél, most frissen vezettük be a digitális aláírást, és jelenthetem, hogy ezek is kiválóan működnek, és egyértelműen fölgyorsította ezeket a folyamatokat a pandémia. Viszont az biztos, hogy na és akkor most nem tudok valamiért lépni az előadásomban, pillanat. Na, most, ha minden igaz, akkor sikerült. Gyakorlatilag mindennek az alapja, hogy működjön, azért azon túl, hogy beszéltünk ilyen tulajdonképpen képességbeli, kompetenciabeli hiányosságokról is, az alapinfrastruktúra. Ugye Tibor is mondta, hogy alaptulajdonságnak vesszük, hogy az infrastruktúra jelen van, csak azt vesszük észre, hogyha esetleg nem működik. Hál' Istennek azért ilyenre ritkán van példa. De ugye az biztos, hogy Magyarországon az infrastruktúra állapot ezen a bal felső ábrán is jól mutatja, hogy eléggé jó eredményeket sikerült 2020-ra elérni, tehát az Európai Unió élmezőnyébe vagyunk. És hát ugye akkor ért minket a pandémia, amikor igazából már tulajdonképpen egy elég jó minőségű szélessávú infrastruktúra állt rendelkezésre. Kellettek is ezek a kapacitások, mert hát egy óriási növekedés volt a különböző felhasználási típusokban, felhasználási esetekben. Nyilván itt a web videokonferencia, messenger szolgáltatások, azok többszörösre növekedtek, de sima mobil adatforgalom is egyharmadával nőtt, meg az internetforgalom is jelentősen növekedett ez idő alatt. Ebből egyértelműen látszódik, hogy a fejlődés szükségessé teszi, ugye erről régóta beszélünk, hogy van egy úgynevezett ilyen infrastruktúra tartalom spirál, tehát mindig az infrastruktúra, ahogy lehetővé tesz plusz kapacitásokat, úgy tölti azt ki a tartalom, és aztán a tartalom meg a különböző alkalmazások fejlődése szétfeszíti lassan az infrastruktúra adta lehetőségeket. Tehát szinte biztosak lehetünk még az optika világában is, hogy valószínűleg folyamatosan fejleszteni kell a digitális infrastruktúrát. A fejlesztési modelleknek többféle módozatai lehetnek. Az Európai Unióban, vagy inkább azt mondom, hogy a fejlettebb világban, mert ezen az ábrán itt a jobb oldalon lehet látni, hogy Ausztrália személyében, illetve Új-Zéland személyében vannak OECD tagországok is, sokféle modellben folynak ezek a hálózatfejlesztések. Van az egészen piacvezérelt infrastruktúra alapú verseny, ahol tulajdonképpen azt mondják a szabályozók és a policy csinálók, hogy a piac majd megoldja leginkább az összes problémát. Nyilván ezt azokban az országokban tudja megtenni, ahol olyan a település szerkezet, olyanok a gazdasági viszonyok, hogy erre nagy valószínűséggel számítani lehet. És nyilván azokban az országokban, ahol pedig kihívásokat jelenthet a település szerkezet, más az elkölthető rendelkezésre álló források nagysága, főleg a rurális területeken, ott nagyon is igény van arra, és ugye ezt az Európai Unió már régóta elismerte, hogy ilyen kormányzat vezérelt, vagy ilyen piaci és kormányzati együttműködésben megvalósuló projektek jöjjenek létre. El lehet mondani, hogy globálisan nyerő taktika nincsen. Tehát meglepő, hogy például Ausztráliában az állami infrastruktúra az egyfajta monopóliumként jött létre az egész országban. Tehát az alapinfrastruktúrát tulajdonképpen egy állami szervezet hozta létre és működteti. Ez sem volt egy jó modell egyébként, tehát hogyha ebbe egy picit elmélyednénk, akkor lehetne látni, hogy nem hozta ez se a elvárt eredményeket, és nem hozta az elvárt eredményeket viszont a teljesen piacvezérelt infrastruktúra modell sem, hiszen ugye, Németországban is tulajdonképpen az infrastruktúra sok szempontból elmaradottabb annál, mint amit például itt mi Magyarországon is megszoktunk. Pillanat, valamiért a léptetés néha nem működik. Igen. Ja, az infrastruktúra fejlesztésében akkor Magyarországon mi úgy gondoljuk, hogy az állam már azért régóta letette nem csak úgy a voksát, hogy szabályozóként, illetve Európai Uniós források biztosítójaként próbál segíteni azért, hogy minél jobb minőségű legyen a távközlési infrastruktúra, hanem tulajdonképpen befektetőként, állami vállalaton keresztül is jelen van ebben a piacban, hiszen az MVM-et, ugye az MVM csoport tagjaként, 100%-os állami tulajdonú vállalatként működteti, ugye az előző prezentációban is látott nagyon nagy és kritikus igényeket kiszolgáló infrastruktúrát. És ugye látható, hogy az, hogy az infrastruktúra, a távközlési infrastruktúra tulajdonképpen inkább piaci vagy állami jellegű, ugye körül elég komoly közgazdasági viták vannak. Egyre inkább már a piaci szereplők is belátják, hogy közjószág, közműszerű működésre kezd átállni a távközlési infrastruktúra, és tulajdonképpen csak a magasabb hozzáadott értékkel bíró szolgáltatásokba, tehát visszatérve a Tibor által is említett Osiléjár magasabb szintjeibe indokolt igazából az erős piaci verseny, hiszen az alapinfrastruktúra szintjén közgazdaságilag nem racionális, és erről mindjárt lesz egy pár dia, hogy párhuzamos hálózatépítések jöjjenek létre. Az MVM abból a szempontból is kimondottan fontos szereplő, hogy ahogy az előző előadásban is elhangzott, Magyarországon egyedülálló, de azt gondolom, hogy az Európai Unió területén is egy egyedülálló történet lehet az, hogy az MVM csoportban egyszerre van jelen több ilyen közmű jellegűen működő infrastruktúra, és láthatjuk, hogy azért az infrastruktúra építéseknél az egy nagy előny lehet a nyomvonaljog, a helyszínek, és hát nyilván egy ekkora cégcsoportban lévő finanszírozási képesség is. És mindez még az is egy nagyon fontos állítás, hogy gyakorlatilag ahhoz, hogy ilyen alapinfrastruktúra szinten jó partnere lehessen a piaci szereplőknek egy cég, ahhoz viszont fontos, hogy tulajdonképpen egy ilyen neutrális és versenysemleges hozzáállással legyen a piaci szereplőkhöz az alapinfrastruktúrát működtető cégnek. A léptetés az valamiért. Bocsánat. Na, most sikerült. Bocsánat, valamiért sokadik nyomásra sikerül tovább lépni. Ahhoz, hogy ezek a fejlesztések jól valósuljanak, meg a szükséges fejlesztések, ahhoz azt gondoljuk, hogy ez az összehangolás, a különböző programoknak az összehangolása alapvetően fontos. Ugye ez az ábra, ez az FTTH Council, ugye az optikai fejlesztéseket koordináló, illetve az azoknak egyfajta ilyen szakmai szervezeteként működő lobby szervezet készített egy elemzést arról, hogy tulajdonképpen a konvergencia nélküli hálózatépítés és a konvergenciában megvalósuló hálózatépítések milyen költségelőnyt jelentenek. Ezen az ábrán, hogyha egy kicsit így jobban ránézünk, akkor látható, hogy itt a konvergencia most annyit tesz, hogy a nem konvergens hálózatépítéseknél nyilván lehetnek eltérő igények mentén és nyomvonalak mentén létrejövő fejlesztések, ahol háztartásokat, üzleti előfizetőket, kormányzati előfizetőket és a mobil bázisállomásokat próbáljuk elérni külön nyomvonalakon, külön alépítményeken, külön infrastruktúrán, és gyakorlatilag megvalósulhat egy olyan fejlesztés is, ahol ezek a különböző történetek településen belül és esetleg településen kívül is konvergens módon és konszolidált módon valósulnak meg. Ez nyilvánvalóan ez a fajta építkezés költséghatékonysággal tud megvalósulni, és ez látható is, és az elemzések kimutatták, hogy ez a költséghatékonyság, ez akár ugye, amikor az 5G hálózatokkal településeken belül ilyen úgynevezett kiscellás lefedéseket is el kell érni, ez akár 74%-os is lehet, tehát tulajdonképpen egy ilyen konvergens hálózatépítés jelentős költség megtakarítást tud elérni. Nyilván ugye már sok fejlesztés megvalósult, meg folyamatban van jelenleg is az országban FTTH típusú fejlesztések. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból előrelátó volt a kormányzat, és ugye erre próbáltak figyelni, hogy többletkapacitások legyenek arra az esetre, hogyha ilyen fejlesztések miatt szabad szálakat, sötét szálakat kellene felhasználni, és ezért nem kell feltétlenül akkor újabb építkezéseket, újabb nagy beruházásokat tenni. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy ez a fajta gondolkodás továbbra is minden egyes infrastruktúra fejlesztésnél, még akkor is, hogyha ott az a infrastruktúrának nem feltétlenül az az alap gondolata, hogy távközlési infrastruktúra jöjjön létre, hanem mondjuk egy közvilágítási vagy egy úti infrastruktúra, hogy ott is vegyék figyelembe, hogy tulajdonképpen szabad kapacitásokat érdemes beépíteni a rendszerbe. Hogyha sikerül réptetnem, akkor már csak egy pár gondolat. Igen, tehát a digitális alapinfrastruktúra, ugye sokat beszélünk mindig gigabites sávszélességekről és optikáról, de azért azt látni kell, hogy ez nem csak optikát jelent, és nem csak széles sávot, hanem sok esetben keskeny sávot is jelent, és ott is igenis szükség lehet kritikus rendelkezésre állást biztosító infrastruktúrára. Az NVM Netnél mi működtetünk egy 450 MHz-es frekvencián működő negyedik generációs mobil adathálózatot is. Mi azt látjuk, hogy itt is egy óriási növekedése lesz a végpontszámoknak. Ugye ez az úgynevezett IoT világ, ebből is minket talán leginkább az érdekel, hogy az energetikában hogyan jönnek majd be a smart grid, illetve a smart metering kapcsán egyre inkább szenzorok, illetve a kormányzat mennyire áll át egyfajta adatalapú működésre, ahol tulajdonképpen további ilyen szenzoros mérésekre szükség lehet. Az MVM-net jelenleg több olyan projekten dolgozik, ami ezeket a célokat, ezeket a jövőképet kiszolgálja. Fejlesztjük a kormányzati hálózatunkat, a SZIP révén 13 járásban új generációs hálózatokat fejlesztünk, közútprojekt keretében próbáljuk hasznosítani a közúti fejlesztéseknél létrejött optikai infrastruktúrát. Folyamatosan fejlesztjük a mobil, illetve az energetikai kiszolgálásunkat, lehetővé tesz hálózatunkat, illetve hát már szó esett az előző előadásban az 5G-ről is. Ami én azt gondolom, hogy egy jó záró gondolat és egy jó hír, hogy fejlesztési források nem csak piaci alapon, hanem ilyen Európai Uniós források révén is rendelkezésre állnak. A DIMOB-ban 64 milliárd forint, az RRF-ben 152 milliárd forint az, amit egy márciusi állapot szerint, sajnos még ezeket azért nem tekinthetjük végleges számoknak, rendelkezésre áll arra, hogy a következő időszakban tovább erősödjön az infrastruktúra, és ugye ezek csak az állami támogatás részei, tehát nyilván ehhez jönnek még a piaci befektetések is, amit ehhez hozzá tudnak tenni a magunk fajta piaci szereplők is. És akkor a CEF Digital, ami pedig egy Európai Uniós finanszírozású program, ott pedig az egész Európai Unió tekintetében 3 milliárd euró áll rendelkezésre, hogy ilyen határokon átnyúló digitális koridorok is létrejöjjenek. Úgyhogy azt gondolom, hogy pénz van, kereslet lesz az infrastruktúrára. Az, hogy ezt jól csináljuk meg, és milyen infrastruktúrát építünk, az pedig a jelen feladata, és ehhez minél több összehangolt és koordinált fejlesztés és együttműködés szükséges. Köszönöm szépen a figyelmet!